96,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha valóban szeretni akarjuk Istent, akkor szenvedélyesen kell szeretnünk az embert, minden egyes embert, különösen azokat, akik szenvedést, elhagyatottságot és elutasítást tapasztalnak. Jézus szent szíve ezekben a helyzetekben nyilvánul meg, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A teremtett világ csodálatos, ne hagyjuk elpusztulni. Ha egy nagy hatalom más népek ellen fordul, annak háború és szenvedés a vége, fogalmazott Badacsony Tördemicen, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a Loyolai Szent Ignác kápolna megújulása alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta. Napjainkban annak lehetünk tanúi, hogy miként fordul szembe az ember a teremtett világgal, amely olyan szépségeket foglal magában, mint a Badacsonyi táj, vagy az ennek otthont adó Balaton felvidék. Udvardi György veszprémi érsek a beszédében azt emelte ki, hogy minden épület egy kultúrához kötődik, a kultúra pedig megtartó erő, amely segíti az embert embernek maradni. A Loyolai Szent Ignác kápolna külseje 28 millió forintos kormányzati támogatásból újult meg. Vasárnap is folytatta választási kampány körútját Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Miután a 12. kerületben leadta szavazatát az európai parlamenti és az önkormányzati választáson, Orbán Viktor az 5. kerületi Fidesz irodába ment. Ott Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester társaságában bekapcsolódott a helyi fideszesek mozgósítási kampányába, írta Havasi Bertalan. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán vasárnap reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 8,59%-a adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt 9 óráig. A vételkörzetünket érintő vármegyéket ismertetjük. Borsodabolyai-Zemplén vármegye 8,48%, Hajdú-Bihar vármegye 8,85%, Heves vármegye 10,15%, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 9,65%, Nógrád vármegye 9,62%, és végül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8,74%. Ma délig még kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak. A választópolgároknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének szavazni. Mozgóurnával csak az szavazhat, aki szerepel az azt igénylő választópolgárok jegyzékében. Ha kiviszik hozzá, a családtagjai, szomszédai nem szavazhatnak ilyen módon, ha csak korábban nem jelezték ők is, hogy így voksolnának. A pártok, jelöltek nem kérhetik a választópolgárok helyett a mozgóurnás szavazást, és nem is szervezhetik meg azt nekik. Mozgóurna igénylési kérelmét a választópolgár ma délig juttathatja el a Szavazatszámláló Bizottsághoz. A választópolgárok attól függően, hogy a fővárosban, megyei jogú városban 10 000-nél nagyobb vagy annál kisebb településeken voksolnak, 1, 2, 3, 4 vagy 5 szavazólapon adhatják le szavazataikat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán. A nemzetiségi választásra regisztrált szavazók pedig akár további 3 szavazólapot is kaphatnak. Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartó tartózkodnak, és kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, csak egy szavazólapot kapnak, hasonlóan azokhoz, akik nem a bejelentett tartózkodási helyükre jelentkeztek át. Mivel az önkormányzati választáson nem lehetséges a külképviseleti, illetve a nem bejelentett tartózkodási helyen történő szavazás, ezek a választópolgárok csak egy EP választási szavazólapot kapnak. Két szavazólapot kapnak a megyei jogú városban élő, magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárok, akik nem kérték felvételüket az európai parlamenti választás névjegyzékébe, valamint a menekültként elismertek, illetve a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorúak. Ők nem szavazhatnak az EP választáson, de voksolhatnak a polgármester személyére és a megyei jogú város közgyűlésének tagjaira, akik egyéni választókerületi jelöltek. Végül az időjárásról. Szakadozottá válik a felhőzet, általában napos, gomoly felhős idő várható, de főként az északkeleti-keleti harmadban erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és főként ott fordulhat elő záporzivatar, másodszorban az északnyugati határ közelében. Az északnyugati-nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Összeállításom célja ezúttal a magyar kutyafajták népszerűsítése lesz. A pumi sohasincs útban, de mindig kéznél van. Egyszer pumi, örökké pumi. Idéztem ezeket a gondolatokat a kondacsipkedő pumik honlapjáról, hiszen a mai adásban két olyan emberrel beszélgetek, akik az egyik magyar kutyafajta a pumi iránt éreznek elköteleződést. Juhász Sándor pumi tulajdonost, aki hát büszke díjak tulajdonosa is a kutya mellett. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Mikortól indul az ön életében az érdeklődése az állatok, és hát elsősorban a kutyák és a pumik iránt?
Kutyázásban gyerekkoromtól kezdve velem volt, mindig is voltak kutyáim. 16-17 éves koromtól többfajta volt, de a pumik iránt mindig is érdeklődtem, mindig is szerettem volna, és két éve sikerült kiválasztanom egy nagyon jó tenyészetből egy kant, és azóta van pumim.
Mi miatt a pumi iránt az érdeklődés? Annyiféle fajta kutya van, miért épp a pumi az ön kedvence?
Hát igen, mint mondtam, nekem is többféle kutyám volt már, többfajta kutyám. Egy az, hogy magyar fajta, különben is, viselkedésben is, jellemben is nagyon-nagyon tetszik, egyszerűen magával ragadó.
Elsőképpen terelő kutya, juhászoknál birkákat, kecskéket, de szürke marhákat is tud terelni, hajtani. Látnátok dolgozni a nyájból, amelyik kiválik egy birka, abban pillanatban másik oldalról betereli a többikhez vissza. Pásztor kutyák közül is a terrieres vérmérsékletének köszönhetően nagyobb állatokat, ahogy már említettem, a szürke marhákat is lehet terelni vele. Hallottam azt is, hogy a rendőrségnél kábítószerkeresésre használják, mert nagyon-nagyon jó a szimatuk.
Beszéljünk most konkrétan az ön kutyájáról. Őt hogy hívják, és róla mit tudhatunk?
Ő szürke barát Ebenguba, Batyu, szólhívó néven van.
Ez egy ilyen fajta és családnév?
Igen, a szürke barát tenyészetből való, Batyu, az pedig a hívó neve. Fiatalkorától hordom kiállításokra, nagyon-nagyon jó eredményeket ért el. Fiatal osztályban többször volt már Hungária fajta győztes, Cacot még ott nem kaphatta meg, hanem a Hungária Prima juniorokat, és azon belül már annyi cím összegyűlt, hogy a Hungária junior champion címe megvan.
Szívből gratulálunk ezekhez az eredményekhez, biztos, hogy nem kis munka eredményei ezek.
Na, köszönöm szépen a gratulációt, gyakorolni kell vele, a szőrével is foglalkozni, kiállításra felkészíteni, úgy mozogjon a ringbe, ahogy kell, a bírónak is megmutassa a fogazatától kezdve bármit, de mondom, egyszer megmutatjuk a kutyának, hogy mit kell csinálni, kétszer, harmadszor már tényleg teljesen magától csinálja, nagyon okosak.
Egy verseny alkalmával milyen feladatai vannak egy kutyának? Meg vannak azok a fontos lépések, amelyeket minden egyes kutyafajtának teljesítenie kell, és így tudnak különbséget tenni közöttük? Vagy hogyan kell ezt elképzelnünk?
Hát ha versenyen a kiállítást értjük, akkor végül is majdnem minden fajtának ugyanaz kell. Amikor a bíró behívja a startszám szerint a ringbe a tulajdonossal együtt a kutyát, akkor először is megnézi a fogazatát, a szögeléseit, a csontozatát, akkor kell vele egy-két kört futni, szögelésekbe menni, a mozgását nézi, szóval egyszerűen az egyöntetű benyomást, hogy hogyan alakul ki a bíró szemszögéből, és a viselkedésről a ringre szúrán keresztül minden figyelnek ilyenkor a felvezetés során.
A közelmúltban is volt egy verseny itt Miskolcon, amelyen ön sikert ért el. Vegyük ezt a konkrét példát. Arra a versenyre ön és a kutyája hogyan készültek?
Hát a szokásos dolga, de ő neki már nem kell nagyon gyakoroltatni, mert ő már annyira benne van, mondom még egyszer, kölyök korától kezdve, hogy szinte tudja, hogy mit kell csinálni.
A szőrét ilyenkor vágni kell, nyírni kell, fésülni kell, be kell valahogy állítani, hogy úgy álljon, vagy természetesen nem kell különböző mesterséges dolgokat ráerőltetni?
Mesterséges dolgokat nem kell ráerőltetni, a puminak a szőrét úgynevezett trimmeléssel, ilyen tépőnyírással szokták igazítani, ollóval főleg az arc részén, a pofa részén és a szögeléseknél a végtagjainál szokták igazítani. Egyébként meg különböző fésükkel, bontófésükkel, valamint ilyen trimmelő, tépőnyíró fésükkel szokták a szőrét igazítani.
Batyu eddig már sikeresen szerepelt több versenyen is. Számon tartja ön azt, hogy eddig hány versenyen szerepeltek és milyen eredményeket értek el?
Össze van írva, így fejből nem tudom megmondani, de nagyon-nagyon sok győzelem volt már, hál' Istennek.
És mit jelent ez, hogyha valamiben a saját fajtájában győztes egy kutya? Miért jó ez a gazdának és miért jó ez a kutyának?
Hát a gazdának büszkeség végül is, hogy ilyen szép rátermett kutyája van. Az én kutyámra visszatérve, az enyém pedig szereti az összevetéseket, mert lehet látni rajta, hogy amikor összevetés is van a győztes osztályoknál a többi győztes kutyával, élvezi a kihívásokat, látni rajta, hogy szereti csinálni ezt a dolgot.
Többféle fajta kutyája volt önnek, aztán végül kikötött a Puminál, nem bánta meg?
Egyáltalán nem bántam meg, mint utaltam is rá, hogy már nagyon-nagyon régóta szerettem volna, de most jött össze, és hál' Istennek sikerült is a tenyésztő segítségével egy olyan kölyköt kiválasztani, ami mindenben megfelel a elvárásaimnak, sőt még azon túl is.
A versenyeken való résztvétel és a kutya szeretete már nem is egyfajta hobbi vagy szabadidős tevékenység szerepét tölti be azon életében, hanem ennél jóval több?
Hát jóval több, mert ezt csak kettelésből csináljuk, eltökéltségből, de sokkal több annál.
És mit jelent önnek a Pumival való foglalkozás, a versenyeken való részvétel?
Boldogságot, meg eleve, hogyha nem csak a kiállításon, ha csak azokat nézzük, hanem eleve nap, mint nap a séta, a járkálás, a játék a többi kutyával nagyon-nagyon sok mindent jelent, hogyha el vagyok szomorodva, vagy bármi van, egy pillanat alatt felvidítja az embert, nagyon-nagyon jó és hűséges társ.
Juhász Sándor, Pumi tulajdonossal beszélgettem.
Kis kutyát, hogyha nem lesz baj, tiszta, az sem baj. sőt, még az se, hogyha tisztikőt is összerág, és a szőre pót kis bohóc. Húzgon engedezne partintája, oly vidám, csupa szív, meg ész, házőrző vitéz. Én őt mindenféle kunsztra megtanítanám, szót fogadna ám, kis kutyám. Betézze már a kis cicákot, a házi nyúl még ingyen sem kell, a néma
Szeretettel köszöntöm Zsíros Csaba pumi tenyésztőt. Mit mondhatunk el a pumi, mint kutyafajta kialakulásáról? Hogyan is alakult ki ez a kutyafajta?
Tehát először is kezdjük azzal, hogy három nemzeti pásztorkutyánk van, terelőkutyánk van, a puli, a pumi és a mudi. A puli a legismertebb, a pulitból származtatjuk a másik két fajtát. A pumi a 17. század körül alakult ki, legalábbis úgy feltételezők, hogy abban az időben. Akkor jöttek Magyarországra a merino juhok, és a juhokkal Franciaországból egyéb terelő, terrier jellegű kutyákat hoztak be, és ezek keveredtek a mi itteni őshonos pulinkkal. És így jött létre egy pulitól egy kicsit rövidebb szőrű, temperamentumos, élénk, terrieres, főleg nagyon jellegzetesen eltér a pulitól, felfele áll, és a vége megtörik, amíg a pulinak pedig lefele tart a füle, lefele tűzött, lefele ló.
Bár már néhány tulajdonságot elmondtunk, de ismertessük, hogy melyek a legfontosabb fajtai jellemvonások.
Pumi egy középméretű pásztorkutya, élénk, temperamentumos, megint csak a pulihoz tudnám leginkább hasonlítani, mert a pulit azt elég sokan ismerik. Tehát a pulitól rövidebb a szőre, könnyebben tisztán tartható, könnyebben ápolható, hosszabb az arcóri része, és a füle, ami jellegzetes terrieres füle van, ez különíti el a két fajtát egymástól. Egyébként olyan nagy különbség nincs jellemében a két fajta között, talán azt szoktuk mondani, hogy a pumi egy kicsit élénkebb, még a pulinál is, terrieresebb, mozgékonyabb, nagyon szeret labdázni, nagyon szereti az embertársaságát, mindenféle ügyességi játékokba be lehet vonni, tehát egy nagyon sokoldalú sportkutya.
Kiknek ajánlhatjuk elsősorban a pumi tartását?
Ez egy magyar fajta. Itt alakult ki, tehát ősi fajtának is nevezhetjük, és megszokta az itteni éghajlatot, megszokta az embereknek a temperamentumát, a beszédét, a gondolkodását a magyar embernek. Tehát ez egy nagyon sokoldalú fajta, bárkinek jó. Nagyon felkapott most a fiatalok körében, mert ilyen sportkutyának, agilitis kutyának lehet használni. Azon kívül házőrző feladatokat tökéletesen ellátja, és nem utolsó sorban a terelés az ősi munka, ami volt neki, aminek a kialakulását köszönheti, az is szerepet játszik az életében. Tehát azon a területen is használjuk a napi a fajtát.
Milyen színű a pumi?
Hát a pumi egy sok színű fajta. A leggyakoribb a szürke, és a szürkének a különféle változata. Nagyon divatos, mutatós az ezüst szürke, vannak világos szürke, sötét szürke, ritkán fekete színű kiskutyák, nagyon ritka szintén a fehér színváltozat, és van még úgynevezett maszkos fakó, az ilyen zsemleszínű sötét arcori résszel, sötét fültűzéssel. Tehát gyakorlatilag sok színben megengedett.
Szavakkal leírtuk, hogy milyen is a pumi, de hogy a kedves hallgatók el tudják képzelni, hogy hogyan is néz ki ez a kutya, a fiatalkori olvasási élményeikre visszagondolnak, akkor Bogáncs az egy pumi volt?
Igen, a Fekete István Bogáncs a pumi fajta volt, pumi fajta kutya volt.
És ott a könyv borítóján láthatták a pumit, akkor arról a kutyáról beszéltünk most.
Igen, igen.
És ha Bogáncs nevet említettünk, milyen neveket ajánlana ön a pumi gazdáknak? Milyen nevet válasszanak a kutyáiknak?
Hát mindenképpen én magyaros hangzású, a fajtához jobban illő neveket ajánlanék. Hát például, mint az előbbi a Bogáncs, a Kormos, a Kökény, Inas, Legény, rengeteg olyan név van, ami találó, érdekes, illik a kutyára, de semmiképpen ne ilyen Rexi, vagy valami külföldi Cézár, vagy valami hasonló nevet adjunk neki, hanem valami magyaros hangzásút.
Ezt a kutyafajtát nyugodtan ajánlhatjuk kisgyermekes családoknak is?
Igen, természetesen. Azt azért tegyük hozzá, hogy kutyának nagyon mozgásigénye, nagyon igényli, hogy valami feladata legyen. Azzal számolni kell, hogy nem egy kennelbe kell tartani bezárva ezt a fajtát, mert legyen egy kijelölt hely neki, egy úgynevezett kennel, amit ha elmegy az ember, esetleg oda be lehet zárni, vagy olyankor, ha a vendégek vannak, és nem mindenki szereti úgymond a kutyát, akkor be lehessen zárni, de legtöbbet szabadon van. Hát természetesen kölyökkorban akkor kicsit elevenebb, rendetlenebb, de felnőtt korban legszebb kertet meg lehet őrizni mellette, mert akkor már tanítható.
Mennyire tanulékonyak ezek a kutyák, és mennyire időigényes a megtanításuk?
Pásztorkutyáról, tehát munkakutyáról van szó. Ez egy könnyebb feladat ezeknek a kutyáknak a tanítása, mint másfajtának. Nagyon sokan meglepődnek, amikor a pici kölyök kutyát kiviszik magukkal az utcára, vagy erdőbe, vagy bárhova, és hogy a kiskutya el se akar mozdulni tőlük. Tehát csak megy utánuk, tehát mint a pásztor után. Tehát ez is bennük van. Sok kutya, ha kimegy a természetbe, utána már hirdetést kell feladni, mert úgy elszaladnak, hogy nem találnak vissza. De ezek nagyon ragaszkodnak a gazdához. Tehát szaladnak egy kört, aztán visszajönnek és várják, hogy valami feladatot kapjanak. Akár egy labdát hozzanak vissza, vagy csak kövessék a gazdát, már az is elég nekik.
Kutyatenyésztőként mutattam be önt, és nem csak pumikkal foglalkozik ön, hanem a Pulival és a Mudival is. Mi indította el önt a kutyatenyésztés ezen irányába, hogy ezt a három magyar fajtát kezdj el tenyészteni? Mi volt a kiváltó és az indító ok?
Én elég régen tenyésztek már, tehát több mint 30 éve. Akkor még nem is volt olyan nagy választék a kutyafajták közt, mint napjainkban, meg akkoriban a újságokban is szinte csak magyar fajtákról lehetett olvasni. Rengeteg újságcikk, fénykép jelent meg, ami kedvet csinált ezeknek a kutyáknak a tartásához, és így kerültem én kapcsolatba a Pulival, azóta is tartom, tenyésztem ezt a fajtát, és hát nyilván érdeklődtem a többi magyar fajta után, így jött képbe a Mudi, és hát közel 10 éve pedig a Pumi.
Miért a Pumit tenyésztette utoljára? Miért a Pumi az utolsó a sorban?
Egy véletlenen múlott. Tehát először egy Pulit kaptam gyerekként szüleimtől, ez volt az első kutyám, és kíváncsi voltam, hogy ez a Puli tud-e terelni. És még gyerekfejjel kivittem Nyíregyháza környéki juhászokhoz. Ugyan terelni nem tudott, meg mondták is, hogy ne engedjem el, mert elég élénk volt, de viszont láttam náluk ilyen Mudi jellegű kutyákat. Tehát hegyesfülű, mozgékony, rendkívül értelmes, intelligens kiskutyákat. Utána én azt megnéztem újságokban, képekben, kiderült, hogy bizony ezek a Mudik, és teljesen fajtatiszta állapotban vannak a juhászoknál. Na akkor kezdtem a Mudi iránt érdeklődni, akkor vásároltam kutyákat folyamatosan, amiket lebítős könyveztem, és velük kezdtem el tenyészteni. Hát ez már jó régen volt. Én ezt a két fajtát tenyésztettem sokáig. Utána itt a Nyíregyházi Vadasparkban volt egy olyan elgondolás, hogy mutassuk be a magyar pásztorkutyákat. Akkor jött a képbe a Pumi, mint még hiányzó fajta, és így szereztem be Pumikat. Én a Pumikat régebben egy kicsit olyan, megmondom őszintén, keverék Pulinak tartottam, mert nem igazán tetszettek, de azóta nagyon megváltozott a véleményem róluk, mert rendkívül értelmes, sokoldalú kiskutyák, és még amit juhászok elvittek dolgozni, azok is sorra beváltak, beváltja a hozzáfűzött reményeket.
Magyar fajta a Pumi, ezt már többször említettük beszélgetésünk alkalmából. Mennyire népszerű ez a fajta a magyarok körében? Ugye ön kutyatenyésztőként is tud erről nyilatkozni. Önnél mondjuk egy évben hány kutya születik?
Hát ez változó. Most én nem csak Pumikat, hanem Mudikat is, Pulikat is tenyésztek. Hát egy évben olyan 4 alom maximum. Ennyit merek vállalni, mert ennyire még talán van igény.
Egy alomba hány kutya van?
Hát ilyen 4-5 kis kutyát szoktunk általában meghagyni. Magyarországon a törzskönyvezett pulik száma évente körülbelül 250, tehát 250 darab kiskutya születik egy évben Magyarországon. Ez mint fajtagazda ország, ez egy nagyon kicsi szám, és nagyon kevés, tehát a külföldi népszerű fajtákkal szembe, főleg ahol már 10 000-es nagyságrend se ritka.
Külföldiek is szeretik és érdeklődnek iránta.
Azért külföldön szeretik, elég jól ismerik, és érdekes módon tőlünk egy kicsit távolabb, Finnországba, Skandináv országokba nagyon kedvelik. Kedvelik, mert egy se nem nagy, se nem kicsi, tehát jó méretű kutya, egy intelligens, sokoldalú kutya, a szőre is bírja a kinti tartást, a hideget, a meleget, akkor az ott divatos ügyességi játékokon ragyogóan megállja a helyét, tehát értelmes, tanulékony, fordulékony, rugalmas, tehát minden szempontból tudják használni. Ez jó hatással volt a hazai tenyésztésre is, mert volt egy időszak, amikor a pumit kezdték úgymond elfelejteni, mert rengeteg divatos külföldi fajta jött be az országba, és pont Finnországba bizonyult egy olyan nagyfokú érdeklődés a fajta iránt, ami a tenyésztői kedvet, hogy el tudjuk látni az igényeket, az jelentősen megnövelte. Tehát egy olyan fajtáról van szó, aki a világ bármely részén megállná a helyét. Sajnos itt Magyarországon nem igazán ismerik még, meg nem igazán élünk ezzel a lehetőséggel, hogy ilyen nemzeti fajtánk van. De hát biztos ennek is eljön majd az ideje. Most, hogy az utóbbi időben azért az emberekben kezd úgy a nemzeti tudat egy kicsit erősödni. Sokan vannak, akik lecserélik, úgymond, amikor kutyát váltanak. Tehát célzottan magyar fajtákat keresnek. Ez nagyon jó. Sok a fiatal, aki a fajtával foglalkozik, mind-mind hozzájárul a fajta népszerűsítéséhez.
Elsősorban most kik keresik meg Önt azzal a kéréssel, hogy szeretnének pumi kutyát?
Ez nagyon változó. Vannak, akik tenyészteni szeretnének a kutyával, tehát eleve olyan igényük van, hogy kiállításra szeretnének járni tenyészteni. Ez a ritkább, ebből kevesebb van. Vannak, akik egy kedves társat, egy házőrzőt keresnek, kedvencnek keresik. Ebből hál' Istennek többen vannak. Szeretem is, aki ilyen célra viszi, mert ezeknek a kutyáknak általában jó soruk van. Aztán szoktak vinni munkára is kutyákat.
Áruljunk el annyi titkot a kedves hallgatóknak, hogy kimentünk arra a helyre, ahol Ön a kutyáinak egy részét tartja, és öröm volt látni, ahogy Ön megérkezett, mennyire örültek Önnek, és mennyire nem tudtak betelni a gazda szeretetével. Ez is többek között a szépsége a kutyatenyésztésnek? Vagy mindemellett még számos olyan dolog van, amit szavakkal nem is tudunk leírni, csak jó érzés?
Ez végül is nem csak a tenyésztésnek, hanem mindenkinek, aki kutyát tart, annak része van ebbe az örömbe, mert ezek a kis állatkák teljesen önzetlenül, őszinte örömmel üdvözlik a gazdát, ami azért egy olyan érzés, ami elfelejteti az emberrel a napi gondját, munkáját, meg sok embernek időskorban már ez egy nagyon fontos fogadtatás, de a tenyésztés azért erről egy kicsit többről szól, ott mindig vannak aktuális feladatok, amit javítani szeretnénk, ezért járunk kiállításokra, tartjuk a kapcsolatot más tenyésztőkkel, folyamatosan figyeljük az új kutyákat, amikkel úgymond vérfrissítést lehet végrehajtani, javítani lehet. Hát ez egy kicsit összetettebb dolog. Itt azért sok mindent figyelembe kell venni. Ugye szeretné az ember megőrizni a puminak a fajta jelleghez tartozó tulajdonságait, tehát a munkaszeretetét, munkakedvét, a élénk érdeklődését, és persze hát a küllemi adottságokat is mindig fejleszteni kell, és hát valahol néha engedményt kell tenni a másik rovására, de ezt az egyensúlyt igyekszünk jó irányba betartani.
Milyen eredményeket ért el eddig?
Hát én 20 évvel ezelőtt kaptam meg az aranykoszoros mestertenyésztői címet, azóta rengeteg győztes, világgyőztes, hazai, nemzetközi győztes címet szereztek a kutyáim. Tenyésztőkkel tartom a kapcsolatot, örömmel veszem, hogyha világ különböző részeiből kapok jó híreket, de nagyon büszke vagyok rá, hogy 2004-ben Magyarországon volt egy magyar kutyafajtás világtalálkozó, és a 9 nemzeti fajtából a pumi és a mudi fajtánál az én kutyáim kapták meg a világ legszebb kutyája címet.
Ehhez az eredményhez természetesen szívből gratulálunk, és talán ezek is adtak Önnek újabb lendületet ahhoz, hogy folytassa és tovább vigye a kutyatenyésztést.
Igen, hát természetesen a kiállítási eredmények, sikerek is jól esnek, meg visszaigazolják az embernek a munkáját, de talán az öröm, amit a kutyák közt eltöltök, az, ami igazán számít.
Zsíros Csaba pumitenyésztővel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa beszéde 6 új szentszéki nagykövethez a diplomácia szerepéről. Tegyük félre a közönyt és a félelmet, hogy felvirágozzon a béke. Új utak. A pápa találkozott az Amazonas egyházi képviselőivel. A Szentatya Fide Incensus kezdetű motu proprio formában írt apostoli levele Guido di Montpellier testvér liturgikus tiszteletéről. Ferenc pápa, tegyük félre a közönyt és a félelmet, hogy felvirágozzon a béke. A pápa fogadta az új szentszéki nagyköveteket, akik Etiópia, Zambia, Tanzánia, Burundi, Katar és Mauritánia kormánya megbízó levelét mutatták be a Szentatyának, aki hozzájuk intézett beszédében emlékeztetett a konfliktusok tragédiájára Szudánban, Ukrajnában, Gázában és Haitin, valamint a kényszer migráció drámájára. Egyfelől látjuk a nemzetek családját, melyet a polgárháborúk, a regionális és nemzetközi konfliktusok sújtanak. Másfelől pedig a diplomáciát, mely a közjó nevében cselekszik, védelmezi az alapvető jogokat, a testvéri szolidaritás és együttműködés kultúráját építi. Ferenc pápa ezt a kettősséget húzta alá szombati audiencián, amellyel a 6 új nagykövettel találkozott. Szolgálatukat 3 fő gondolat vezérelje: család, reménység és béke. A család a nemzetközi közösségre vonatkoztatva is helytálló, mert a család alkotja az elsődleges helyet, amelyben élnek, és ahol a szeretet, a testvériség, az együttélés, a megosztás, a másik iránti figyelem és gondoskodás értékeit átadják. A diplomácia feladata ezeknek az értékeknek a növelése, melyek elengedhetetlenek a személy átfogó fejlődéséhez és a népek gyarapodásához, különösen az olyan nehéz körülmények között, mint ami most Szudánban, Ukrajnában, a gázai övezetben és Haitin tapasztalható. Az összetett humanitárius válságokra előremutató, építő és kreatív válaszokat kell adni. A remény által képesek vagyunk felismerni a jót a világban, és erőt nyerünk korunk kihívásaihoz. Igazságosabb és emberségesebb társadalmat kell létrehozni, ahol mindenkit elfogadnak és befogadnak, ahol mindenki boldogulhat a testvériség és a békés együttélés útján. A béke olyan kapcsolatok gyümölcse, melyek elismerik és elfogadják a másik embert saját elidegeníthetetlen méltóságában. Csak akkor tudunk kölcsönös bizalmi légkört és tartós összhangot létrehozni, ha félretesszük a közönyt és a félelmet, figyelmeztetett a pápa.
Új utak. A pápa találkozott az Amazonas egyházi képviselőivel. Pedro Barreto bíboros, az Amazonas püspöki konferenciájának elnöke, megosztotta a pápával a dél-amerikai régió szinodális útjának gyümölcseit. Az Amazonas nagyapaként ismeri el Ferenc pápát, így nevezik, nagyapának, és az őslakos népek számára a nagyapa a bölcsember, az a személy, aki utat mutat, az a személy, akinek nincs más érdeke, mint hogy tudjon szolgálni és bátorítani az életet. Így fogalmazott Pedro Barreto bíboros, az Amazonas püspöki konferenciájának elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában, miután június 3-án délelőtt találkozott a Szentatyával. az audiencián az Amazonas püspöki konferenciája és a pán-amazóniai egyházi hálózat tagjai közösen vettek részt. Barreto bíboros elmagyarázta, hogy két különálló szervezetről van szó. A püspöki konferencia jogi képviselet, míg a hálózat magában foglalja Amazónia területét. Bemutattuk a pápának az utóbbi években elért haladásunkat, az 5 évvel ezelőtti 2019-es Amazonasról rendezett szinódus után. És láthatjuk, hogy az Amazonas püspöki konferenciája ennek a szinodális folyamatnak az érett gyümölcse, amelyet az Amazonas egész területén megvalósítottunk, hangsúlyozta Barreto bíboros. A találkozón kifejezték aggodalmukat a pápának a környezetvédelmi aktivisták meggyilkolásával és a természeti erőforrások kiaknázásával kapcsolatban, az illegális bányászatot illetően, amely még nagyobbá teszi a helyzet sürgős megoldását az éghajlatváltozás következményei miatt. Az Amazonas püspöki konferenciájának elnöke elmondta, hogy Ferenc pápa megköszönte nekik az egyház által az Amazonas életközösségének egész területén végzett munkát, és azt javasolta, hogy folytassák a közös erőfeszítést, azért is, mert az amazonasi szinodális tapasztalat modellértékű arra, hogy milyen lehet az élet az egyetemes egyházban. Megéljük az egyházi kairoszt, a kedvező időt az egyház megújításához az Amazonas vidékén. És az Amazonasból új utat kínálunk az egyetemes egyháznak, amint azt az Amazonasról tartott szinódustól kérték. Új utak az egyház számára. Mindannyian mi megkereszteltek, Isten népének részeiként zarándoklunk a történelemben az Isten vigasztalásaival és simogatásával, de sok testvér és nővér kínjával és könnyeivel is, állapította meg a bíboros, a misszionáriusi és a szinodális munka jövőjét illetően Amazóniában. Állapította meg a bíboros az amazóniai misszionárius és szinodális munka jövőjét illetően.
Ferenc pápa Fide Incensus kezdetű motu proprio formájában írt apostoli levele. A Szentatya Fide Incensus, hittől lángoló kezdetű motu proprio formájában írt apostoli levele, amellyel engedélyezi mindazon rendeknek, kongregációknak és közösségeknek, amelyeket a Santo Spirito in Sassia lelkisége éltet, hogy Guido di Montpellier testvér liturgikus tiszteletét boldog jelzővel illesik. Ferenc pápa az apostoli levelet május 18-án írta alá, és másnap tették közzé a Vatikánban. Hittől lángoló, szeretettel égő, olyannyira jámbor, és a szegények kedvelője volt, hogy tanítóként és pártfogóként tisztelte, testvérként szerette őket, mint gyermekeiről gondoskodott róluk, végül pedig Krisztus képmásaként tisztelte őket. Idéz az apostoli levél kezdete Pierre Sonnier doktori disszertációjából, amelynek címe Értekezés a Szentlélekrend szent fejéről, amely az egész rend eredetével és fejlődésével foglalkozik, különös tekintettel a római ház bővítésére, előjogaira és szerkezetére. A könyv Lyonban jelent meg 1649-ben. Pierre Sonnier ezekkel a szavakkal jellemezte Guy de Montpellier mélységes hitét, amely arra inspirálta, hogy életét a leginkább rászorulók szolgálatának szentelje. A magyarosan mondott francia Guy, vagyis Guido, a 12. század második felében a franciaországi Montpellier városában született gazdag családban. 1190 előtt kezdte el a szegények és a rászorulók szolgálatát, és kórházat alapított számukra Montpellier külvárosában. Guido kezdettől fogva Szentlélekre bízta az irgalmasságnak ezt a művét. Rövid időn belül Guido sok követőre talált, akik példájától ösztönözve a szegényeket és a rászorulókat akarták szolgálni. Így született meg egy közösség, amelynek tagjai, férfiak és nők, világiak és egyháziak voltak. Lotario di Segni, a Segni városából való Lotár, a leendő 3. Ince pápa, franciaországi tanulmányai során ismerkedett meg Guido irgalmas cselekedeteivel, és miután Péter székébe megválasztották, támogatta őt. Az 1198. április 22-én kelt He is precipue bullájában, amelyben az összes püspököt felkérte, hogy támogassák Montpellier Guido kezdeményezését, harmadik Ince pápa ezt írta. Ezért, amint a sokak hiteles beszámolóiból megtudtuk, a Szentlélek Kórház, amelyet szeretett fiának, Guido testvérnek gondoskodása épített Montpellierben, más újonnan épült kórházak mellett, ragyog a vallásosságtól, és nagyobb vendégszeretetet gyakorol, mint azok, akik a jótékonyságukat megtapasztalva még teljesebben megismerhették őket. Ott ugyanis az éhezők jól laknak, a szegények ruhát kapnak, a betegek megkapják a szükséges dolgokat, a legrászorultabbaknak pedig még nagyobb vigaszt adnak, így a ház urának és testvéreinek nem annyira a rászorulók befogadóiról kell beszélniük, hanem inkább a szolgákról és azokról, akik jótékonyan szétosztják a szükséges dolgokat a szegényeknek és azok közt is a valóban rászorulóknak. 1198. április 23-án a Montpellier-i kórház, a szentszék és a pápa közvetlen fennhatósága alá került, és megerősítette a Guido által a közösségének készített szerzetesi regulát. Miközben jóvá hagyjuk, akik a szerzetesi életet és a hozzá kapcsolódó egyéb dolgokat választják, Szent Péter oltalma, és a mi védelmünk alá helyezzük őket, és e dokumentum kiváltságával védelmezzük a Montpellier-ben épült, fent említett Szentlélek kórházat, amelyben erre az isteni szolgálatra szenteltétek magatokat. Elrendelve továbbá, hogy minden ház, amelyet jelenleg jogosan birtokoltok, és amit a jövőben észszerűen megszereztek, a fent említett Montpellier-i Szentlélek kórháztól kell függenie, és így azok gondnokai is alát kell, hogy tartozzanak, Guido testvér és utódaid alá, alázatos engedelmességgel és alázatos lelkülettel fogadva a te és utódaid rendelkezéseit. Szól Ince pápa rendelete. 1198-ban a közösségnek a Montpellier-i kórházon kívül már 10 másik hasonló intézménye volt Dél-Franciaországban, és újabb 2 Rómában. Az 1201. december 1-én Ananyiban kibocsátott Copientes pro plurimis bulla a római Santa Maria in Saxia templomot, mai nevén Santo Spirito in Sassia, a szászok Szentlélek temploma, a Domus Hospitalissal, vagyis a kórházzal együtt, amelyet maga harmadik Ince alapított 1198 és 1201 között Guido de Montpellier és társai gondjaira bízta. Guido, aki arra törekedett, hogy a Jézus által hirdetett irgalmasság eszményét a lehető leghűségesebben megvalósítsa, nagyon tágas célkitűzést vázolt fel munkássága tekintetében, amely az embert a maga teljességében, lélekben és testben egyaránt magában foglalja, a fiatalabbaktól kezdve egészen az idősebbekig. A szenvedő ember maga az Úr, míg az orvosok és a nővérek az ő szolgái, ajánlott a Guido a Szentlélek Kórház regulájában. A mindenkinek segítés eszménye különösen az elhagyott újszülöttek és a nem kívánt gyermekek gondozásában nyilvánult meg. A magukra maradt anyáknak és az utcalányoknak nyújtott anyagi és lelki segítség mellett a szászok Szentlélek Kórházában megépült a kitett gyermekek befogadására készített forgóablak, ahol az anyák névtelenül otthagyhatták az újszülötteket, miközben Guido közösségének gondozására bízták őket. Az elhagyott gyerekek így lehetőséget kaptak a kórházban az életüket átfogó fejlődésre. Guido nem csak a hozzáfordulók megsegítésére szorítkozott, hanem arra biztatta nővéreit és testvéreit, hogy menjenek ki az utcára megkeresni a rászorulókat. Montpellier alapítója ezt a szegények iránti feltétlen szolgálatot Isten szeretetének vallásos elmélkedésével egyesítette. Ebből az Istennel való állandó találkozásból merített erőt a szerencsétlen sorsúak szolgálatára, ami vigasz, öröm és béke forrásává lett számukra. Harmadik Ince pápa az 1204. június 19-én kelt Inter opera pietatis bullájával megerősítette az új rendet és annak joghatóságát a Santa Maria in Saxia templomban található római kórház felett, így az az egész rend központi háza, kúriája lett. Guido 1208 első hónapjaiban halt meg Rómában. Defunto Romae kezdeti bullájában harmadik Ince pápa megismételte a Guido által megkezdett irgalmasság műve jelentőségét és az utódait kötelezte annak folytatására. A montpellieri szegények alázatos és szerény szolgájának emlékét a következő 4 évszázadon át csendesen őrizték a kolostorokban és kórházakban, amelyek a Guido által kidolgozott szabály szerint éltek. A rend férfi és női szerzeteseinek következő nemzedékei, akik alapítójuk hite és élete példáját követték, mindennapi imádságukban és rendjük karizmája hűséges betöltésével emlékeztek rá. Pierre Sonnier említett dolgozatában Guido testvérképe mellé a következő feliratot helyezte el a halálával kapcsolatban, amely sokat elárul arról, hogyan is emlékeztek őre. Guido Montpellier grófja, a Szentlélek rend alapítója eljutott abba a kikötőbe, amelybe a Szentlélek fuvallata vitte, és akinek a Szent Kereszt volt a regulája, iránytűje és a kormánya. Odorico Rainaldi pedig az 1667-ben megjelent Annales Ecclesiasticiban egyházi évkönyvben így ír Guidóról. Ő, aki eredetileg Montpellierből származott, volt az ispotályosok szerzetesrendjének alapítója, akit harmadik Ince pápa szeretett kiemelkedő életszentsége miatt, és aki kiérdemelte a boldogságos nevet. Guido műve még ma is számos jó gyümölcsöt terem azon szerzetes közösségek révén, amelyek fáradhatatlanul segítik a szegényeket, folytatva a montpellieri alapítójuk által megkezdett irgalmasságművet. A rászorulók szolgálatában eltöltött, a Jézus Krisztus szavaiba és tetteibe vetett hitáltal ihletett életről beszél a II. Vatikáni zsinat az Ad Gentis konstitúciójában. Amint tehát Krisztus bejárt minden várost és falut, és gyógyított minden betegséget és bajt annak jeléül, hogy elközelgett Isten országa, úgy az egyház is ott van gyermekei által minden rendű és rangú ember leginkább a szegények is elnyomottak mellett, és szívesen hoz áldozatot értük. Továbbá legyen ugyanilyen vállalkozó kedve szerzetesekben és szerzetes nőkben, és a világi hívőkben is, polgártársaik különösen is a legszegényebbek javára. Guido de Montpellier példája, aki alázatos lelki életében, engedelmességében és a szegények szolgálatában abszolút egyedülálló ember volt, mindig is vonzott és inspirált bennünket. Hisszük tehát, hogy eljött az idő, amikor különleges módon kell bemutatni őt Isten egyházának, amelyhez továbbra is szól a hite és az irgalmasság cselekedetei által. Figyelembe véve néhány elődünk dicséretes véleményét, Guido de Montpellier életszentségéről, valamint a bíborosok, püspökök, szerzetesek és mindenek előtt a Guido lelkiségéből merítő rendek, kongregációk és intézmények, nem különben a világiak által is a Szent Székhez benyújtott számos kérés követően, hogy Guido de Montpellier-t liturgikus megtiszteltetésben részesítsük. Mi biztos tudatossággal, megfontolva Guido de Montpellier kiváló érdemeit az egyházban a lelkek javára, úgy döntöttünk, hogy ennek különleges jelét adjuk. Ezért apostoli tekintélyünknél fogva a boldogok katalógusába írjuk Montpellieri Guido nevét, akinek emlékezetét február 7-én zsolozsmaimával és szentmisével tartsák meg mindazon rendek, kongregációk és közösségek, amelyeket a Santo Spirito in Sassia kórház és templom, valamint Guido lelkisége éltet. Kelt Rómában, a Laterán mellett, 2024. május 18-án, pünkös vigéliáján, pápaságunk 12. évében. Ferenc.
Itt
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napverse.
Szépernő Jézus Krisztus. Emberek istene, Istennek embere, Te lehajlott fejű, megszegezett kezű, leszegezett lábú, lecsukódott szemű, te megfagyott ajkú, te kihasadt szívű, te örökre vérző, útszél elhagyottja, mezítelen testű, hófehér szemérmes. Tavasszal lomtalan, nyáron napon égő, te ősszel megázó, te télen megfázó, szélben takaratlan, viharban búvatlan. Te nappal életlen, éjszaka fekvetlen. Özvegyek karója, leülő koldúsnak támasztó párnája, minden úttalannak útmutató fája. Gyermekek rokona, véneknek pajtása, vándoroknak botja, bohóknak tútora, pásztorok vezére, juhok gyapjójából tövist válogató, szamár hosszú hátát végig simogató. Jajnak trombitája, sóhajnak vonója, némának echója, könnyeknek kendője, éhes vendéglője, bénának fürdője, esetnek mentője, vakoknak gyertyája, poklosok barátja, halálnak doktora, mindenki testvére, egyetlen magános. Te másról beszélő, te tengerre lépő, te egekre néző. A kínoknak grófja, hercegek hercege, királyok királya, szegények szegénye, 30 ezüst érő, 33 éves. Te felhőbe szálló, te mennyekben járó, te úton sétáló, fényességben álló, szivárványra dűlő, te angyalt tanító, te bárányt vezető, galambnak gazdája, kelet majorosa, nyugat bíborosa, csillagok csillaga, örök trónörökös, örökös boldogság.
Szépernő Jézus Krisztus című versét Sárosi Kinga mondta el. Szépernő Houston született 1884. június 30-án. Apja a hajdúszoboszlói izraelita iskola tanítója, anya varónő volt. Szépernő Hajdúszoboszlón, Debrecenben és Mezőtúron járt iskolába, itt fedezte fel költői tehetségét egyik tanára. Az ő támogatásával jelent meg első Csokor című verseskötete 1902-ben. Az érettségit már nem tette le, Budapestre költözött és újságíró lett. A sovány, apró termetű félszeg fiatalember emblematikus figurája volt a szerkesztőségeknek, az éjszakai kávéházaknak és a különböző irodalmi köröknek. Mindenki szerette és nagyra becsülte, de egészen komolyan senki sem vette. Igazán népszerűvé kabaré dalaival, sanzonjaival vált. Első verses kötetét, az Énekes könyvet a Nyugat jelentette meg 1912-ben. Az első világháború idején önkéntes betegápoló és haditudósító volt, 1915-től azonban mindinkább a békevágy szószólója lett. A háború után született meg legismertebb műve a Lila Akác című regény, melyből maga az író készített színpadi változatot, és ez is hatalmas sikert aratott, máig kedvelt darabja színházainknak. Szépernő a 20-as években népszerű színpadi szerző volt, műveit játszotta a Nemzeti Színház, a Belvárosi Színház, a Víg Színház és a Pesti Színház is. A zsidó törvények és a II. Világháború alapjaiban rengették meg életvitelét. 1944. október 20-án hurcolták el munkaszolgálatra, ahonnan november 9-én szabadult. Megpróbáltatásairól az idősödő író Emberszag című memoáriában vallott. A háború után elfelejtették, szegénységben élt. 1953. október 2-án hunyt el Budapesten.
Imája.
Liguri Szent Alfonz, könyörgés Jézus szíve ünnepén. Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem! Szívednek kegyelme térítsen meg engem. Szívednek fénye világosítson meg engem. Szívednek fájdalma indítson meg engem. Szívednek sebe, fogadjon be engem. Szívednek vére, engeszteljen ki engem. Szívednek érdeme, szenteljen meg engem. Szívednek keresztje, erősítsen engem. Szívednek tövis koronája, díszítsen engem. Szívednek irgalma, karoljon fel engem. Szívednek szelleme, éltessen engem. Szívednek tüze, hevítsen engem. Szívednek lángja, gyullasszon föl engem. Szívednek szeretete, ragadjon el engem. Szívednek méltósága, emeljen föl engem. Szívednek dicsősége, dicsőítsen meg engem. Szívednek szemlélete, változtasson meg engem. Szívednek öröme, lelkesítsen engem. Szívednek birtoka, elégítsen ki engem. Szívedben élni, halni, engedj, kérlek. Ó Jézusom, szeretné csak is téged. Ó édes szív, hadd éljek boldogul, e földön most, és örökké, majd ott túl. Ámen.